Ez itt az Igenek és Nemek, Kenyeres András beszélgetős podcastje. Egy műsor, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket. Tarts velünk! A mai műsorban...
Üdvözlök mindenkit, Kenyeres András vagyok, ez itt az Igenek és Nemek podcast. Örülök, hogy ismét itt vagytok, hogy hallgatjátok a műsort. Egy jubileumi műsorhoz érkeztünk el. Hát a 45-ös szám talán nem inkább mondhatni kereknek, de nekem kétszeresen is fontos. Hát egyrészt az, hogy nem biztos, hogy gondoltam annak idején, amikor elkezdtem ezt az egész műsorsorozatot, hogy el fogunk jutni 45-ig, és még egyáltalán tervezem ennek a befejezését. Sőt, mivel sok-sok ezren, értem most már elmondhatom, több tízezren vagytok, akik meghallgattátok ezt a műsort, ezért azt kell, hogy mondjam, hogy ez nekem egy erős visszajelzés, hogy érdemes is folytatni. Másrészt pedig egy személyes indok is van. A gyerekeim hívták fel rá figyelmet. Apa, milyen érdekes, hogy 45 lesz, és pont a 45. műsorodat teszed ki. Ez addig eszembe se jutott. Úgyhogy most kérem szépen, a mai nap vagyok 45, boldog születésnapot nekem, és másrészt pedig a viccet félretéve a 45. műsoron, ahol a témát tekintve hát épp eléggé érett témai, azt gondolom, hiszen kvantumfizikáról fogunk beszélgetni, és miért azt gondolnánk, hogy ja Istenem, akkor most leállítom a műsort, mert ez nekem magas, hogy ez engem nem annyira érdekel, elmondom. Mindenkinek jó, magam sem vagyok egy túlképzett ember a fizika területén. Legutóbb még egyetem a fizikai kémiát hallgattam, ami azért nem feltétlenül erről a témáról szólt. De valaki foglalkozik egy picikét filozófiával, érdekli a téma, érdeklik az alapkérdések, előbb-utóbb találkozni fog a kvantummechanikával, a kvantumfizikával, mivel ez a gondolatiság, ami úgy kb. közel száz éve jelent meg, és fejlődött oda, ahol most van, kikerülhetetlen, hiszen olyan új alapigazságok felé indult el az ember, amely, hát hogy mondjam, a hétköznapi életünk tekintetében hát eléggé megdöbbentőek, elképzelhetetlenek, hogy valami egyszerre itt is, egyszerre amott is, párhuzamos valóságok, nem tudom, ami egyszer részecske is lehet, vagy éppen hullám természetű, és nekem megmondani sokszor itt bizony-bizony úgy már nem feltétlenül értelmezhető és érthető ez a dolog. Elolvastam egy nagyon remek könyvet, Sean Carrollnak a Deeply Hidden című könyvét, és ezt mindenkinek ajánlom, és sok szempontból elgondolkodtatott, és közbe jött szembe nekem véletlenül, ha van véletlen, és a kvantumfizikáról beszélünk, ugye András, Gén András, aki a vendég ebben a műsorban, aki segít nekünk egy picikét értelmezni alapgondolatokat, hogy miért is fontos, hova vezethet, és miért érdemes és fontos beszélnünk kvantummechanikáról. Úgyhogy tartsatok velünk ezen a kis jubileumi, személyes jubileumi műsorunkon. Fogadjátok szeretettel a 45. részt, amely a kvantumfizikáról szól, és a vendégem dr. Gén András fog beszélni a kaliforniai Berkeleyből, a Caltech intézetből. Aki tudja, mi az a Caltech, az tudja, hogy ez nem akármilyen egy intézet, úgyhogy büszkeségünk, hogy itt is dolgozik magyar ember. Jó szórakozást!
A mai vendégünk
Gén András a vendégem a mai nap, és hát ha egy hónappal ezelőtt valaki megkérdezi tőlem, hogy kivel fogok beszélgetni, biztos nem mondtam volna meg, hogy Gén Andrással fogok beszélgetni, meg én nem is nagyon tudtam, hogy van Gén András a világon, ahogy valószínűleg ő se hallott Kenyeres Andrásról addig, amíg én nem írtam rá, de hogy ez már így eléggé bonyolult a hangzik, meg tudom leegyszerűsíteni a hallgatók számára is. Ugye Gén András a Kalifornia méltán nagyon neves Caltechnek a postdokja, ott dolgozik, és hogyan jutott el hozzám az ő címe, azt azért nagyon röviden elmondom, nekem a legjobb barátom Kaliforniában él, és rám írt, hogy figyelj, de itt egy srác írta a közös ilyen magyar levelező listára, jól elvégszem, hogy ilyenről volt szó, szerintem ez érdekes lehet neked, beszélgess vele, érdekesnek tűnik a pozíciója. Hát nem kapok minden nap ilyen ajánló leveleket, de mivel a legjobb barátom, szóval ránéztem. És nagyon megmondom neked őszintén, és az érdekes, hogy miért volt jó, amikor írta. És éppen, és neked biztos sokat fog mondani ez a név, Sean Carrollnak a Something Deeply Hidden című könyvét olvastam, tehát pont kvantumfizikával olvastam, és vakargattam a fejemet, nekiszaladtam néhány oldalnak újra, és erre a barátom ajánl nekem egy olyan embert, aki a kvantummechanikán, fizikába, vagy ennek egy részterületén, majd mindjárt kiderüljük, hogy hol, dolgozik, és azt mondtam, volna, ha hiszek sorsban, hogy ez sorsszerű, de inkább ez egy jó véletlennek tekintettem ezt a dolgot, aztán meglátjuk, hogy kvantummechanikával meg tudjuk ezt válaszolni, vagy sem. Sok gondolt itt a legelején, de András, először is köszöntelek az Igenek és Nemek podcastben. Örülök, hogy elvállaltad ezt a kis beszélgetést.
Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, nekem a megtiszteltetés, hogy vendég lehetek itt.
Nagyon szépen köszönöm. Hát nem tudom, mennyi lesz könnyű a dolgod, vagy nehéz. Én nekem biztos nehéznek tűnik. Én mindenkivel, akivel leszoktam ide jönni beszélgetni, most éppen leginkább virtuálisan üldögélünk mindenki a maga helyén. Hát te ugye a világ másik felében vagy, tehát tényleg 9 órányira tőlem, tehát Covid ide vagy oda nem feltétlen hozhattuk volna össze személyesen ezt a beszélgetést. De miért mondom ezt el? Mert amikor elkezdtem olvasni korábban más könyvek tekintetében az idő, a tér, hogy ez az idő-tér dolog nem biztos, hogy úgy igaz, ahogy mondjuk nekem, 25-30-35 éve ezelőtt az iskolába tanították, és hogy a klasszikus fizika, hogyha van ilyen kifejezés, klasszikus mechanika, és a újfajta, nevezzük egy kvantum, bár azért az sem feltétlenül egyéves ugye, gondolat, hanem azért van ennek a múltja, az nem teljesen ugyanazt adja a kihívásokra, válaszokra, és annyira őrült gondolatokkal találkoztam, itt aztán nem tudom, párhuzamos univerzumok is, hogy időtér úgy nem igaz, hogy azt mondtam, hogy ez izgalmas. Tehát lehet, ha újra születnék, de lehet, hogy még mindig ezzel nagyon foglalkoznék. Engem a biológia érdekelt iszonyatosan, de egyre lejjebb mentem ebbe a területre, és azt mondtam, hogy hát nem mondom, hogy megértettem mindent, és ez lesz most a mi dolgunk. Tehát egy órában, hogy ezt elmagyarázzuk a világnak, és legfőképp a magyarul beszél emberkéknek, hogy mi is ez a kvantumfizika, vagy kvantummechanika, talán ez a két szó kicserélhető is, lehet, hogy már elrontam a legelén. Hogy ezt meg tudjuk egy picit fogalmazni, és ennek egy kicsit a történetében néhány percbe belemennénk, azt megköszönném neked.
Hát kezdetben kvantummechanikának hívták, most már talán kicsit tágabban kvantumfizikának is, de hogy szerintem nincs ilyen nagy különbség a kettő között. Uh-huh. A kvantummechanika az az elmélet volt, ami rengeteg sok ilyen apró dolgnak a működésére elvilágított, hogy hogyan működnek a fénynek, az abszolút kicsi fények, azok fotonok, azok fényrészecskék, mint kiderültek, vagy az elektronok, azok meg hullámok, tehát olyan dolgok, amikre a fényre az volt tapasztalatunk, ez mint egy hullámként terjed, kiderült, hogy az is igazából részecskeként kell rá néha tekinteni. És olyan dolgok, amire azt gondoltuk, hogy mint egy kis golyó, az elektron úgy kell rá gondolni, hogy kis golyó egy labda, ami ott kering a térbe.
Igen, hát te tudtuk, olyan, mint egy kis bolygók, mint egy kis bolygók, ugye, bocsi, közbeszólok, olyan volt ez az elektron, meg nem tudom, neutron, tehát az ember itt tanulta a fizikát, legalábbis annak idején.
Igen, a kicsit az atomokat is így a naprendszerünkhöz hasonlítottuk, képzeltük el, és akkor kis golyók, és akkor kiderült, hogy amiket kis golyóknak gondoltunk, azok néha úgy viselkednek, mint hogyha hullámok lennének, amiket meg hullámoknak gondoltunk, azok meg néha úgy viselkednek, mint hogyha részecskék lennének. És voltak olyan megoldatlan problémák, amikre csak úgy tudtak értelmes választ adni, hogyha ezt feltételezték. Az egész elméletnek a születése egyébként Planckhoz köthető, aki az úgynevezett ultraibolya katasztrófát akarta megérteni, ami arról szól, hogy van a minden fizikai objektum úgy találták, hogy a hőmérsékletétől függően sugároz magából egy széles spektrum elektromágneses hullámokat, ami ugye bizonyos spektrumban fény,
az
a infravörös. Igen. Hogyha az ember oda megy egy tábortűzhez, akkor érzi, hogy melegíti, mert az infravörös sugárzás az melegíti, ami onnan a tűzből érkezik. És a fizikának van egy ilyen alapelve, hogy alapvetően az energia a térben és az ilyen különböző lehetséges konfigurációkban egyenletesen oszlik el, és a feketetes sugárzásban az volt a feltételezés, ami ebből kijött, hogy a sokféle frekvencia, amin tud sugározni ez a fekete test, azon mindegyik lehetséges módusba, úgymond, azt úgy hívják, hogy módus, különböző ilyen sugárzási mód, abban egyedül energiával sugároz. De az a probléma, hogy minél nagyobb a frekvenciája a sugárzásnak, annál több módus fér bele egy kis ilyen fekete lyukba, ami sugározni tud. Egy ilyen, nem, fekete doboz, nem fekete lyukra gondolkom. Tehát ez egy kis üres dobozra kell gondolni, valami, ami csak hőmérsékleten van, és semmi egy különös tulajdonsága nincsen. És minél magasabb frekvencián sugároz, annál többféleképpen tud sugározni valahogy, annál több módusa van, és ez meg eleve végtelen sok ilyen módus van, tehát az volt a ebből, ami kijönne a gondolat, ebből, hogy akkor egyszerűen egy pillanat alatt minden energia szétsugárzódik, és minden lehűl, és csak ilyen sugárözönbe fogunk élni, teljesen semmi más nem is lesz, ami mozogna. Uh-huh. És nyilván nem ezt tapasztaltuk a világban, És erre találtak ki Planck a megoldásnak, hogy hát tegyük föl, hogy igazából bizonyos energiánál kisebb sugárzással nem is lehet sugározni egy adott frekvencián, és akkor ez volt az ilyen kvantumhipotézise, hogy maga a sugárzási tér, az csak ilyen kis egységekben, úgynevezett ezek voltak a kvantumok, hogy ilyen kis energiacsomagokban lehet csak sugározni. És ez megmagyarázta az egészet, hogy miért van az, hogy ezek a magas frekvenciás sugárzások, amiknek az energiacsomagjai azok több energiát tartalmaznak, meg sokféleképpen is lehetnek, de hogy azokból igazából csak nagyon nagy energián lehetne sugározni, az meg nagyon valószínűtlen. És így ez az ultraibolya katasztrófa az megoldódik, és van egy ilyen levágás, hogy ami túlságosan nagy frekvencia, ott már nagyon valószínűtlen, hogy sugározódik ki, és végül is az arra jön ki, hogy nem sugárzódik szét az összes energiák egy pillanat alatt, hanem csak valami véges sebességgel bűlünk a sugárzás miatt.
Én picit visszább kell tolatnom, ez a Planckról beszélsz, hát ez nem tavaly előtt mondta, tehát azért ez egy ilyen 100 éves sztori kb., amiről beszélgetünk, jól értem?
Hát ez egészen ez a 20. század legelején, tehát már több mint 100 év.
Mert ugye ott volt egy Einstein nevezeti úriember, aki azért mondott ezt-azt. Tehát ő mondjuk ezt hogyan tudta értelmezni, vagy hogy állt ez a kérdéshez? Mert gondolom ő is foglalkozott ezzel, hiszen a 20. század elejéről beszélünk, és ő az egyik legfontosabb alakja volt talán annak az időszaknak.
Hát Einsteinnek nagyon fontos szerepe volt ebbe az elméletbe, és ami egy érdekesség, hogy Einsteint ugye leginkább a relativitás elmélet miatt ismerjük, de ő igazából Nobel-díjat a kvantummechanikai felfedezései és elmélet iránt kapott, mert azokat tudták hamarabb kísérletileg ellenőrizni. Ezek a nagy általános téridőről szó elméletei, ezeket sokkal nehezebb volt kísérletileg ellenőrizni, és ezért azok úgymond, mire azokat tudták ellenőrizni, addigra már nem volt aktuális, hogy ő Nobel-díjat kapjon, mert idővel meghalt, és tényleg nagyon sokáig tartott, mire ez az elmélet, ez ténylegesen elfogadottá vált. Ez annyira nem konvenciális volt ez a relativitás elmélet is, hogy ez is sok időt vett igénybe, hogy eljusson a laborba, és tényleg lehessen analizni. Viszont ez a kvantummechanikai magyarázata, amit arra adott, hogy hogyan működik a fotoelektromos effektus, amit gyakorlatilag a Plancknak az ötletét vette alapul, és ezzel a magyarázattal magyarázott meg egy egészen más jelenséget, hogy miért van az, hogy bizonyos frekvenciájú, vagy bizonyos színű fény az ki tud elektrolökni, és nagyon erős fény, de ami alacsony frekvencia, az meg nem tud. Tehát az a érdekesség, hogy egy óriási nagy reflektorra rávilágítok valamire, és abban nem indul meg áram, hogyha az a reflektor az valamilyen hideg fényel világít, úgymond, vagy hogy hát nem hideg, bocsánat, szóval valamiféle ilyen alacsony frekvenciás fényel világít, de hogyha egy egészen pici fényforrással, de ami magasabb frekvenciás fényel világít, az meg kiváltja, és ez teljesen az intuíciónkkal szembe megy, és a magyarázata az, hogy ezek a kis fénycsomagok, amik ott vannak, egyszerűen az alacsony frekvenciás fénybe azok nem tartanak elég energiát magukba ahhoz, hogy kilökjék az elektronokat a szerkezetből, viszont egy magas frekvenciás fény, hiába csak kevés foton van, de egy foton már önmagába képes kilökni egy ilyen kis elektront, és ez a jelenség szintén érthetetlen volt a fizikusok számára, egész addig, amíg Einstein rá nem jött, hogy vegyük ezt a furcsa felvetést, ami csak egy ilyen matematikai trükk volt a Plancknál eredetileg, és alkalmazzuk ezt egy másik rendszerre. És azt is megmagyarázta. Tehát ez eredetileg Planck is erre úgy gondolt, hogy hát ez ami levezetés nem is kell túl komolyan venni, vagy hát fel tudja, hogy mi gondolt Planck, de hogy ezt leginkább ilyen matematikai trükként gondoltak erre az emberek, és nem volt világos, hogy mi a fizikai jelentése, és ugye Einstein ezt belépett egyet tovább, hogy tegyük fel, hogy ez nem is hülyeség, hanem hogy mégiscsak ennek valami fizikai értelme, és volt. És ezért kapott Nobel-díjat.
Hát igen, ez a fajta gondolkodás, ami kicsit tágabb, és valószínűleg a zsenialitásra rávilágít csodálatosan. De ha ez később volt, hogy meg tudták érteni, vagy értékelni a relativitás elméletet, hát a kvantum fizikának is azért van egy 120 éve, és azért nem mondhatnám azt, hogy... Nem azt mondom, hogy nem volt annyira előtérbe, de erről hallani, hogy egyáltalán kvantummechanika, kvantumfizika, és sőt, ehhez kapcsolódom már kvantumszámítógépek, oda mindjárt eljutunk, hogy ezért egyáltalán mit jelent ez a dolog, azért az 70-es, 80-as években, mint hogyha ezért szépen lassan alakult volna ki egy nem hozzáértő szakértő szemében, tehát az én szememben így tűnik. Tehát ezek egyre inkább most jönnek is, ráadásul ez egy olyan terület, hogyha akkor nem értették Einstein meg, hát a kvantumfizikának azért, hogy úgy mondjam, a brandjével, a PR-jával van rendesen baj, mert ugye ha jól tudom, a Feynman azt mondta, hogyha azt mondja, hogy valaki érti, tehát ez a terület, amit igazából senki sem tud megérteni, a kvantumfizikát. Jól emlékszem, hogy egy ilyen gondolat volt mögötte, hogy megfogalmazta?
Hát igen, a kvantummechanikában az a nagyon nehéz, hogy ez olyan szabályokat fedezett föl a kvantummechanika a természetbe, ami teljesen szembe megy a hétköznapi tapasztalatunkkal is. Ezért is nehéz ezt így a nem fizikus hallgatóság, azért is volt kevésbé fogékony, mert egy teljesen furcsa világ tárult itt föl. Amik olyan szabályok voltak, ami teljesen fura, bizarr, értetetlen és ellentmondásosnak tűnik elsőre. Uh-huh. És valójában nagyon fontos, tehát nagyon hamar kialakult az elmélet itt a kvantummechanikában, ami szuper eredményeket hozott elsősorban az atomok és az atomok és szerkezetének a megértésébe volt óriási szerepe, és az ilyen különböző, ilyen egészen pici részecskéknek a világát értettük meg a kvantummechanika segítsége, ami korábban nem volt erre lehetőség. De ugye ez egy ilyen kis olyan téma, ami ilyen elszigetelte a hétköznapjainktól, hogy most az atomoknak a lelki világa hogyan működik, ez annyira nem foglalkoztatta a nagy közönséget. De hát nagyon fontos volt a fizikusoknak, de ugye ez egy ilyen nagyon bonyolult és nagyon elvont terület volt, ezért jutott el később. És ami viszont, aminek most vagyunk tanúi, hogy megpróbálják ezeket a felfedezéseket valahogy továbbvinni, tovább gondolni, és olyan rendszerekre is alkalmazni, amik már kicsit nagyobbak, vagy valami nagyobb, tehát nem csak az atomoknak a megértés, hanem valamiféle ilyen mérnöki lehetőségek is jönnek bennük, hogy hogyan tudjuk ezt az új világnak az új szabályait a mi hasznunkra fordítani.
Ide mindjárt visszatérünk az új világ új szabályai, hogy ezek az alkalmazott kvantumfizika, hogy így mondjam erre a területre, ami ugye valószínűleg a 21. század erősen erről szólhat majd. De utalná rá, hogy mik ezek a szépen óvatosan fogalmazta, hogy furcsaság, olyan szabályok, amely hétköznapokban kicsit ellentmondásosnak tűnnek, az szerint, ahogy mi emberek, ami nagyon szűk mezsgyéken keresztül értelmezzük a világot, mert azért legyünk őszintén, egy nagyon kicsi ablakon keresztül látjuk, és valószínűleg nem feltétlenül a valóságot látjuk. Jól értem, hogy a realitás nem feltétlenül úgy igaz, ahogy mi ezt tapasztaljuk, akár látással, hallással, érzékeléssel, és a kvantumfizika egyfajta más világba segít betekinteni? Tehát tudunk valamilyen példákat mutatni, hogy mi az a ilyen gondolat, ami a hétköznapi ember számára jó van? Hát menjünk tovább, ígyunk egy sört, tehát ez így nem lehet felfogni, tehát ez egy olyan gondolat, amit nem lehet feldolgozni.
Hát itt azért óvatos lennék azzal, hogy mi az, amit látunk, és mi az, ami valóság. Itt amit látunk, az, és tapasztaltunk, és amit az ember, ahogy felnő, és a környezetét megismeri, ezek a fizikai ismereteink, ezek valóságos ismeretek, és ezek érvényes ismeretek, ez nem látszat, hanem vagy szóval fel tudjuk, mi a látszat.
Részvalóság.
Szóval így működik a világunk. Tehát azt, hogy mondjuk, hogy hogyan működik a világunk, ami kézzelfogható, mondjuk a kézzelfogható világnak a megismerése az eléggé pontos, és ezen a skálán, ezen a méret és idő meg hőmérséklet skálán, ami mi mozgunk egy szobahőmérséklet körül, nem tudom, plusz-minusz 30 fok, ugye ilyen, nem tudom, nagy objektumok, ilyen, mit én, pár gramnál kisebb, melyeket nem is tudom megtapasztalni, meg a méret skála is ilyen pár méteres, centiméteres dolgok alá nehezen megyünk, ugye egy hétköznapi emberként. Ezen a méret skálán nagyon szépen leírja a világot a newtoni mechanika, sem relativitás elmélet, sem kvantum elmélet nem kell hozzá, de hogyha a dolgoknak a mélyre ásunk, és egy-két ilyen olyan folyamatot vizsgálunk, amit fizikusok néznek, ami anyagoknak a belső tulajdonságaiból fakad, vagy valamilyen egyéb nagyon pici világnak a szabály, azok már egészen máshogy viselkednek, és egyébként egy nagyon érdekes terület itt a kvantummechanikában, hogy megérteni azt, hogy ezek a különböző szabályok, amik, hogy azt látjuk, hogy a kicsiben a világ az egészen másképpen működik, hogy hogyan lesz, hogy ezek a szabályok, ezek a kvantumos furcsaságok, ezek valahogy eltűnnek és kiátlagolódnak, úgymond. Tehát van egy ilyen nagyon gazdag elmélet a kvantummechanikában, de mivel nagyon sok kicsi, apró rendszernek a furcsa szabályai azok össze-vissza egymással kölcsönhatnak, meg így nincsenek szinkronban, meg ilyesmi, ezért ez a sok pici, apró dolog, ami ott van a makrovilág, a mikrovilágban, ez a makrovilágban, a mi világunkban, már így kiátlagódik, és nem lesz fontos. Uh-huh. Ez nem olyan fontos, hogy most egy elektron az atom közül az asztalban, mit van előttem, az éppen hogyan van egy furcsa kvantumállapotban, de mivel abból van, nem tudom, többször 10^23 ebbe az asztalba, hogy azoknak a külön egyes kis kvantum tulajdonosság hogyan vannak, az nem befolyásolja a legtöbb dolgot az asztalba. Aztán persze vannak olyan dolgok, amikor tapasztalunk ilyen furcsaságokat, és hogyha azt akarjuk megérteni, akkor a kvantummechanikán keresztül tudjuk megérteni, például egy mágnes. Ugye egy mágnes az eleve egy nagyon furcsa dolog.
Igen.
Tehát az ember, ahogy gyerekként is játszik egy mágnessel, az teljes értetlen, hogy ezek taszítják egymást, nem is érnek össze, és miért. Ez egy nagyon furcsa dolog, és például annak, hogy a mágnesek azok miért tudnak létezni, és miért működnek, annak is a megértéséhez tulajdonképpen szükségünk van a kvantummechanikára. De az már egy nagyon egészen mélyreásás az egészben, hogy csak azt akarjuk megérteni, hogy a mágnes az hogyan taszítja a másikat, és ezt leírni, akkor azt tudjuk a mi nyelvünkön is jobban még, de hogy az miért is van, és miért van egyáltalán mágnesesség, ahhoz már kell kvantummechanika. Uh-huh.
Tehát az egészen kicsi dolgok világába tekintünk be, és ami a nagyon érdekesebből magam egyszerű nyelvű lefordítva, hogy ahogy úgy nagyba megyünk, ami legalábbis a mi térérzékelésünkben van benne, hogy úgy fogalmaztad, hogy kiátlagolódnak. Tehát igazából nem láthat, de az azt jelenti, hogy nem igazak rá a kvantummechanikai szabályai, amik azért kicsit ellentmondanak itt-ott annak, amit úgy ismerni vélünk. Vagy ezt nem mondhatnánk a kiátlagolódás mögött?
Hát ezt kicsit nem tudom szemléltetni, hogy mondjuk ez olyan, mint hogyha valaki csak az űrből nézni a Földet, és azt nézi, hogy hogyan működik az emberi társadalom. Uh-huh. És akkor azt látja, hogy hát vannak ilyen ösvények, azok kialakulnak, ott ilyen kis pöttyök mozognak, itt nem tudom, valamilyen váltakozások vannak, ilyen fények kigyulladnak esténként, meg ilyesmi, és akkor leírja azt, hogy hogyan működik a Földbolygó, egy ilyen nagyon messziről. Uh-huh. A Földbolygó így működik. De hogyha meg akar érteni, hogy miért gyulladnak ki azok a fények, vagy miért jönnek meg azok az érdekes vonalak, uh-huh. akkor rá kell jönni, hogy aha, itt emberek vannak. Az emberek azok este szeretnének olvasni, ezért felkapcsolják a villanyt, illetve szeretnének autóval eljutni A pontból B pontba, ezért építenek egy autópályát. És az, hogy megértsük, hogy miért van ez a furcsa földgolyó, miért így néz ki, az egészen közel megkérdezni, és egy embert megért, ez már rettentően bonyolult dolog, ahhoz képest csak azt leírni, hogy hát átlagosan így gyorsuló ütemben egyre több vonal jön meg a földön, meg esténként a sötétbe kigyulladt pöttyök, ezt könnyű leírni ilyen átlagosan, de hogyha az ember igazán meg akar érteni, hogy mi történik, vagy bárki meg akar érteni, akár bárhonnan is, akkor az embereket kell megérteni magukat, és egy, hát azt nem kell magyaráznom, mennyire bolyolt az emberi lélek, azt megérteni, az még bőven van mit. Most képzeljük el azt, hogy mi vagyunk azok, akik így kívülről vizsgáljuk a Földet, csak az emberi lélek helyett mondjuk a kvantummechanikát, akkor be azért a kvantummechanika jó egyszerű, de az emberi lélek, de azért még így is elég sok mélysége van.
Hát én azt mondom, András, hogy ez zseniális ez a hasonlat, tehát megmondom szintén, az első olyan vastagabban kiemelném, amit úgy jó hasonlatot élet, és megértem, érteni vélem, hogy mik ezek a párhuzamok, analógiák, amire utalunk. Tök jó, köszönöm, ez segít. De akkor, hogyha maradjunk itt ezeknek a kis pöttyöknél, amit ugye az emberek, de most jövök kvantum el, miért fontos nekünk ezzel foglalkoznunk, azon kívül, hogy egyébként lehet, hogy érdekes. Tehát, nem tudom, fizikusnak izgalmas ez a dolog, olyan dolgok vannak ott, amikkel elgondolkodunk, számolgatunk, de miért érdekes azon túl nekünk ezzel foglalkozni, vagy éppen neked ezzel foglalkozni? Tehát mi van, mit tudhatunk meg, miért jó ez?
Hát ugye ennek az alapmotivációja tényleg onnan indul, mint a legtöbb tudományos felfedezés, hogy valaki kíváncsi volt, utána meg még többen kíváncsiak lettek, és meg akarják érteni, mi történik. És ugye hát ez ami már több mint 100 éve elkezdődött ez a folyamat, és még továbbra is zajlik, hogy egyszerűen meg akarjuk érteni, hogy mi történik. De nyilván miután megértettünk a világnak egy szeletét, hogy ez hogyan működik, akkor el tudunk kezdeni gondolkozni rajta, hogy felfedeztük ezt a dolgot, hogy kvantummechanika, és akkor itt ilyen érdekes dolgok vannak, hogy ezek az érdekes jelenségek, amiket egy picit majd beszélgethetünk, hogyha erre van igény, ezek az érdekes jelenségek, amik felmerültek, amiket megtaláltunk, ez hogyan lehetne valahogy kötni valami olyan dolgokhoz, amit már alapból is az életben csinálunk, hogy van-e valami haszna, valamire lehet alkalmazni ezeket, van egy olyan új probléma, amit esetleg nem tudunk megoldani, föl sem merült, hogy megoldjuk eddig, mert nem is tudtunk rá hasonló eszközt, de most esetleg ez új eszköz, valami új lehetőséget nyit, amire nem is gondoltunk eddig.
Uh-huh. Tehát itt ilyen gyakorlat, ez már az alkalmazott része. Tehát amikor az ember elkezd gondolkodni, hogy valamit találtam, ez valami másképp működik, de vajon ezt tudom-e valamire használni is, ugye? Nem csak az elmélet, a gyakorlati. Mondja egy-két ilyen példát, persze, menjünk bele, abszolút izgalmas.
Hát alapvetően például új anyagoknak ugye a kifejlesztése. Tehát az, hogy talán azt hiszem, hogy az ilyen különböző ilyen, talán onnantól kezdve ilyen vízlepergető anyagok, amik egyszerűen már így egészen mikrovilág szinten lepergetik a vizet, mert olyan tulajdonságok vannak, hogy nem tapadozzák a vízmolekula. Egészen addig, hogy ilyen high-tech dolgok, hogy szupravezető mágnesek, amikkel lehet iszonyatosan erős mágneseket kis energiával létrehozni. És akkor itt az a kérdés, hogy mi is a szupravezetés, annak a megértés egyértelműen kvantummechanikai, de nem is kell ennyire messzire menni. Már önmagában az, hogy a félvezetők működnek, megérteni a számítógépeknek a chipjeit, hogy azok miért tudnak működni, az is kvantummechanika. Az egész, hogy az hogyan működik egy számítógép chip, az milyen kvantummechanikai alapokon nyugszik, és az is eléggé furcsaság volt, de hát ez is a kvantummechanikai megértés kellett hozzá, hogy a végén ezt a furcsa kvantum jelenséget egy ilyen kisméretű csípre lehessen folytani. Ezek a csípek egyre kisebbek tudtak lenni, és egyre gyorsabbak, és ezért van ez a digitális technológia forradalom, mert megérthettük a csípeknek a működését, és hogy hogyan lehet őket hatékonyan gyártani, és nagy mennyiségben.
Várj, azt mondta, hogy megértettük a csípek működését. Tehát előbb működtek, nem értettük, hogy működnek, aztán megértettük, hogy működnek. Tehát, mert ugye ezek a csípek ugye hát egyre gyorsabbak, azért egy komoly fejlődés van utóbbi 40 évben, vagy nem tudom mennyit mondjak ez a területe, és ez is kvantummechanikának köszönhető az ott felfedezett dolgoknak, ha jól értem.
Hát ezt az elején volt inkább, tehát az, hogy ezek a félvezetők, amik az alapját, a működésének az alapját leírják egy ilyen szilikoncsipnek például, az a félvezetők elméleten alapul, és a félvezetőknek az elmélet, hogy megérteni, hogy azok miért úgy működnek, hát az abszolút ilyen kvantummechanika alapokon nyugszik, anélkül nem lehet megérteni, és nyilvánvalóan akkor egyáltalán ki kell tanítani, hogy van ilyen, hogy félvezető, és az ilyen furcsán működik, és ha azokat a furcsaságokat ilyen különböző rétegbe úgy rakom össze, hogy nekem jó, akkor abból kijön egy kis kapcsoló. És ez a kis kapcsoló az egészen pici tud lenni, és egészen pici áramokat tud dolgozni, nagyon hatékonyan, és akkor az már egy mérnöki dolog után, hogy akkor ha már van egy kapcsolóm, akkor abból hogyan kell minél jobb kapcsolási hálózatokat összerakni, abból, hogy ez processzor, az már a mérnöki része. De az, hogy egyáltalán lehetséges ilyen kapcsolót létrehozni, ez fizikailag megvalósítható, ahhoz a félvezetőket kell elkezdeni kutatni. És az meg kvantummechanikai kérdés nagyon-nagyon nagy részben.
Minden összekötődik. Tehát Plancktól indulhatunk, aztán a legkomolyabb számítógépekig elérhetünk, ha jól értem. Viszonylag simán, tehát ebben a 100 évben. Tehát igazából, hogyha így eljutunk a kvantum számítógépig, mert azt jelenti, hogy annak az alapja, én nem kvantum számítógéppel veszem szerintem fel, bár biztos vannak olyan technológiák az én laptopomban, és én használom ez esetben, ha jól hallom, mindenképpen, de mondjuk, ha eljutunk a csúcsáig, tehát a számítógépek világa tekintetében, ez azt jelenti, hogy sokkal gyorsabb, nagyobb teljesítményű, kevesebb áramfelvétellel rendelkező gépeket tudunk majd gyártani lehetőleg minél olcsóbban? Hogy egyszerűen kérdezzem ezt meg? Vagy nem feltétlenül ez az irány?
Kicsit ezt szeretném szétbontani több dologra, tehát az a való igaz, hogy az elektronikai eszközeink azok ugye csipekből állnak, amikben vannak félvezetők, és azokat kvantummechanikával értjük meg. De az még kicsit, hogy azok olyan rendszerek, amik valahogy furcsán működnek, és van mögötte amiféle kvantumjelenség, de azok mégiscsak valahogy úgy működnek, hogy akarnak maguktól, csak úgy ügyesenek őket össze, és akkor azok egyfélén működnek, de hogyha már ezt az egészen mikroszkópikus működés, azt megértettük kvantummechanikailag, utána már ezzel nem kell igazából aggódnunk. A nagy rendszerben már az áramok, ahogy folynak, azok már teljesen a klasszikus mechanikával leírható, meg a klasszikus elektromágnesességgel. Tehát noha valahogy azok az egészen pici alkotóelemek, hogy azok egyáltalán tudnak működni, mint ahogy egy mágnes is, hogy egyáltalán tud létezni egy mágnes, az, hogy miféle kvantummechanikai megértés vezetett el, hogy ezt megértsük, hogy hogyan van, de natok ez, hogy ez van, már nem kell a kvantummechanikán agyalni, egyszerűen csak használjuk, ez egy kis kapcsoló, és akkor úgy gondolunk rá, hogy ami hasonló féleképpen le van írva egy egyszerű képlettel, és akkor ezen kell, az teljesen klasszikusan leírható. Na most akkor a kvantummechanika az már olyan, ahol valahogy mi az egészen a kvantumos szabályokat szeretnénk egy magasabb szintet, tehát azt szeretnénk, hogy maga a számítógép is a kvantum szabályok szerint működjön. Itt a számítógép igazából a klasszikus szabályok szerint működik, csak a kicsi alkotóelemekhez tudjuk, hogy azokban valami kvantum furcsaság, de az igazából a számítógép működéséhez teljesen lényegtelen. A számítógép az lehetne akár, nem tudom, sima, mit tudom én, relékkel is működhetne, vagy lehetne mechanikus kapcsolókat, csak sokkal lassabb lenne, meg sokkal energiaigényesebb. Tehát maga a számítógép működése az klasszikus, viszont a kvantumszámítógép, ott azt akarjuk, hogy maga az egész kvantumszámítógép megőrizze ezt a kvantumos furcsaságot, és a kvantummechanika szabályai szerint működjön. Tehát nem, ne egy ilyen klasszikus kapcsolója, amit jobbra kapcsolok, vagy balra kapcsolok, hanem egy kvantum kapcsolója, amit egyszerre tudok balra és jobbra is kapcsolni. Ilyen
na,
egészen
na hát itt állunk meg egy picit. Egyszerre tudom balra és jobbra is kapcsolni, de hát akkor az bal vagy jobb, vagy egyszerre bal jobb? Nehéz ezt felfogni.
Igen, lehet, hogy akkor érdemes egy picit a kvantum jelenségekről beszélni ezen a ponton, és akkor lehet, hogy egy picit messzebbről intanék. Tehát kérdezted, hogy mik ezek a furcsaságok, és most akkor a szabályok azok nagyba hogy állnak össze. Erre egy bevezetésnek egy jó kép a fénynek a megértése. Tehát, hogyha van egy egyszerű zseblámpánk, abban egy fehér fény jön ki, és az úgy működik, hogy tudjuk, ahova van egy árnyék, akkor nem megy, akkor ott beárnyékodik a kép. Tehát ismerjük, hogy működik egy sima zseblámpa. Ehhez képest, hogyha van egy lézerceruzánk, az is fényt ad ki, de az már egészen máshogy viselkedik. Az csak egy nagyon kis keskeny pontba világít, és valójában egészen furcsa ilyen interferencia jelenséget is lehet vele csinálni. Hogyha az ember egy hajszát fog, és rávilágít egy lézerceruzával, akkor mögötte, mondjuk a falon, egy ilyen furcsa interferencia kép jelenik meg. Tehát nem az jelenik meg, mint egy pöttyös középen egy kis vékony fekete csík, amire várnánk, hanem helyette ilyen kis hullámok jelennek meg, és érdekes, ez egy tök érdekes kísérlet, bárki megcsinálja otthon, és ennek segítségével meg lehet mérni, hogy milyen vastag egy embernek a hajszála, hogy milyen messze lesznek ezek a kis ilyen hullámok a falon mögötte.
Megcsinálom.
Tehát egészen furcsa, az ember rávilágít a lézerszerűzővel a hajára, és arra merőlegesen egy ilyen hullámzó mintázat alakul ki. És ez az interferenciának a jelensége, ami azért van, mert az egész fényhullám, vagy hogyha fotonokként mondjuk az összes foton, az összhangban megy, halad ebben a fénycsóvában, és ezért ezek tudnak egymással interferálni, mint a vízfelszínen a hullámok, ezek is, csak az elektromágneses hullámok a levegőben, illetve a légüves térben, ezek is tudnak egymással interferálni, és ahol egy kis szakaszon kihagyok belőle egy részt, mert egy hajszá kitakarja, akkor a hajszának a két oldalán levő fény az különböző hosszú utakat tesz meg, és bizonyos pontokba úgy ér, hogy kioltja egymást, bizonyos pontokba a mögötte levő falon pedig erősíti egymást. Tehát egy interferencia jelenség lesz, ami azon múlik, hogy ez a sok-sok foton, amik alapból, hogyha erre nem figyelnék különösen, nem alkalmaznék semmilyen trükköt, akkor ezek teljesen össze-vissza egymáshoz képest véletlenszerűen mennek. Ez volt ez a kiátlagódás, amit mondok.
Értem.
Egy-egy fotonnak van ez a furcsa interferencia jelensége, amik tudnak egymással interferálni, de hogyha nem figyelek rá oda, akkor véletlenszerű lesz az egész fotonoknak az állása, és akkor ezek egymással különösebben nem nincsenek ilyen furcsa jelenség, az egész kiátlagódik, mint egy zseblámpa fényében. De a lézerbe, ahol már eleve a fizikusok úgy találták ki ezt az eszközt, hogy abban az összes foton egyszerre lépjen, egyszerre ugyanolyan alakban kezdjen el indulni, ott már látom az interferenciát. És az egy kvantum effektus is az interferencia, noha itt még nem kell hozzá kvantum menni, kell megérteni, de valójában az van, hogy itt ez a pici dolgoknak az összehangolásából lett egy nagy szinten is látható furcsa interferencia jelenség. És ez ami kiátlagolódna, hogyha nem figyelnénk oda. Tehát akkor ezt most elmondtam, hogy van az interferencia, és ebbe az az érdekes, hogy ezt nézhetem ilyen hullámként, és nézhetem úgy, hogy igazából tudom, hogy ebben sok-sok foton van, és ezek a fotonok ezek egymásra interferálnak, és ezért valahova oda, hogy két foton megérkezne egy helyre, de azok pont egymásra ellentétesen érkeznek meg, akkor azok egymást így kvantummechanikailag is kioltják, ott nem lesz foton, és ahol a két foton úgy érkezik, hogy egyszerre akarna úgy megérkezni, akkor meg ott erősíti, és ez a furcsa interferencia jelenség, hogy azt mondhatnám, hogy a térben mindenfelé mennek fotonok, de valahogy a falon egy bizonyos pontban olyan ellenkező fázissal érkeznek meg a fotonok, és hiába volt ott úgymond két foton, de azok pont egymást kioltják, míg a foton, hogyha máshova érkezik oda, akkor ott meg erősíti, és akkor tulajdonképpen ebből úgy is leírhatom, ez egy hullám, és akkor a térben terjed, de valójában csak bizonyos pontokban fog majd fotonokat észlelni, és ez a kvantummechanikában is így jelenik meg, hogy, hogyha ezt az egész kísérletet, amit most elmondtam, ezt sok-sok 10 a 23-on, nem tudom, óriási számú fotonnal csináltam, mert egy lézerszerűzre rengeteget lök ki, hogyha ezt csak mondjuk két fotonnal csinálnám, vagy egy fotonnal, az a legizgalmasabb, egy fotonnal, egyetlen egy foton rálelök a hajszálamra, akkor az a foton az megkerüli ezt a hajszált jobbról is, meg balról is, majd bizonyos pontokban önmagával interferál, és oda nem érkezik meg, bizonyos pontokban meg önmagával pozitívan interferálva megérkezik, és végül mindenképpen az ernyőn vagy a falon csak egy darab fotont fog érzékelni, de az, hogy az a foton az hol lesz, annak az eloszlása az egy ilyen hullámmintát fog követni.
Tehát mint a víz felszínén, amikor egy követ leütünk, vagy belejtünk, ugye ez egy hullámot képez ugye a felszínén, ha jól értem. Tehát,
hogy... Igen, és igen, de itt mondom, ez ameddig egy lézerszerűzővel csinálom, addig ez nem igazán kvantumos, akkor lesz kvantumos, amikor az derül ki, hogy összesen egyetlen egy foton lesz. Tehát egyetlen egy foton, bármit csinálok, egy fotont lövök ki, végén egy foton fog az ernyőn látni. Egyetlen egy foton lesz, de az a foton az annak megfelelően fog eloszlani, mint hogyha egy nagyobb hullám lenne, és az interferencia megtörténik. És erre csak azt tudjuk magyarázatként adni, hogy a foton az saját magával interferált. Megkerülte a hajszálat jobbról is, meg balról is, de nem volt két foton, mert még csak egy helyet csapodott be. Tehát ez az igazán érdekességben, amikor a kvantummechanika beindul.
Igen, hát ez tetszik ez a kifejezés. Ez az, amikor kvantummechanika beindul. Tehát nekem meg a fejemben, amikor a kérdőjelek repülnek ki. Tehát így hegyén hátán, mert nem tudom, ez olyan, mintha nem feltétlenül és a mi fejünknek lenne kitalálva, vagy nem tudom, nem így látjuk a világot, tehát nem így néz ki, ha oda teszem, odébb tolom, akkor odébb van valami, tehát ami kis egyszerű hétköznapunkban, hanem valami olyan szabályok vannak, amelyek nem tudok alkalmazni, amikor megérkezek a konyhámba, és még ha benne is vannak ugye teljesen kicsi szinten, amit te mondasz. Ha egy picit kiemelkedünk ebből, mert az itt el lehet nagyon vészni, és nyilván mi még csak a felszínt sem kapargatjuk a téma mélységét tekintve, hogy tovább menve, hogy mi az, amire lehet használni, és mire az, amire, hogy egy picit jövőbe tekintünk, és te nyilván jobban látod, tehát milyen lehetőségek vannak a kvantummechanikában? Tehát, vagy vannak-e? Tehát mit látunk most? Mert ugye te is utaltál rá, hogy még nagyon az elején vagyunk a dolgoknak valószínűleg. Messze nem aknáztuk ki a lehetőséget, ami benne van, mármint emberek, úgy értem. Tehát mi jöhet? Merre tart ez a technológia, és ez a tudományág?
Hát szerintem nagyon sok izgalmas dolog vár még ránk, és még vannak olyan részek, amiket mondjuk még nem értettünk meg elméletileg, és ezért, hogy azt majd elméletileg megértjük, akkor majd lehet, hogy majd hamar abból egy jó technológia tud megszületni. Például ez a szupravezetés. Tehát vannak szupravezető anyagok, és annak is van két fajtája. Az egyszerűbb fajtákat, azokat jól megértettük, de azoknak viszont eléggé nyilvánvalóan, láthatóan korlátai vannak, hogy azoknak nagyon közel kell lenni az abszolút zéró hőmérséklethez, hogy azok ezt a szupravezető képességüket fenntartsák. És ez aránál jól megértett, csak ugye nem olyan hasznos, mert a 0 Kelvin, ami mínusz 273 vagy valami ilyesmi fok, Celsius fok, az nem annyira a hétköznapi jelenség, tehát azt nem tudjuk igazán használni. De vannak másik fajta, egy bonyolultabb fajta szupravezetők, amik szintén erős mágnesként, vagy nagyon hatékony ugye áram továbbítási eszközként jelhetnek meg. Ezek sokkal magasabb hőmérsékleten is képesek szupravezetni, de még mindig hideg, tehát még mindig ilyen mínusz 100 fok körül vagy valami ilyesmi, nem tudom most mi a rekord éppen ma, sajnos én nem vagyok igazán benne ebbe a fizika részébe, de szóval az is még nagyon hideg, de ahhoz képest, hogy mínusz 270, ahhoz képest a mínusz 100 már sokkal jobb.
Hát hogy nem?
Most miért csak egy 120 fokat én el tudom, és akkor már szóval hőmérsékleten is lenne szupravezető, na ott még nem tartunk. Viszont itt az az igazság, hogy még nagyon sok dolog hiányzik az igazán jó megértéséhez ezeknek a másik típusú szupravezetőknek, és ha az esetleg azt végre megértjük igazán jól, akkor esetleg majd rá tudunk jönni, hogy mi az, ami igazán fontos ez az effektushoz, és hogyan lehet ezt egy másik anyagban előállítani, ami esetleg ezen a magasabb hőmérsékleten is még képes szupravezetni, és csak nem tudom, csak plusz 50 fokon romlik el, vagy mondtam egy számot.
És ez mit
fog? Tehát ez egy olyan dolog,
hogy... Mi lesz ebből akkor? Tehát, hogyha ezt elérjük, akkor az gyakorlatban mit láthatunk, vagy hol tapasztalhatjuk ezt?
Hát gondolom a mágnes vasútnak a kiépítését teszi jobban lehetővé, hogy nagyon drága dolog, és csak kevés helyen van, vagy hát a fúziós erőművel is fontos, hogy lehet nagy mágnesek, és ott is lehet, hogy akkor a fúziós erőműveket majd lehet jobban csinálni, és végre a fúzió is meg fog valósulni hétköznapi használatra is alkalmas módon. Szóval ebben sok lehetőség van, ez egy fontos téma. De itt még egyszerűen a fizikát, a kvantummechanikát kell jobban megérteni, hogy ebből valami kivessen. Aztán lehet, hogy azt értjük meg, hogy aha, hát megértettük, de sajnos nem találtunk jó anyagot, mert túl bonyolult a feltételrendszer, és ez is csak, nem tudom, mínusz 50 foknál nem lehet jobbat. Fene tudja, ez egy ilyen nyitott kutatási irány.
Hát én szerencsére...
De ez ilyen fizikai irány. És akkor van egy olyan, ami inkább ilyen gondolkodás módbeli, vagy ami közel van az, amire én foglalkozom a számítógépek területén, vagy kommunikációba, ahol nem egy anyagot akarunk létrehozni, aminek különleges tulajdonságai vannak, hanem valahogy a kvantum világnak a működését szeretnénk egy olyan módon, egy olyan eszközt építeni, ami ezt a kvantum működést, ezt megőrzi a mi szintünkön is. Tehát, hogy valahogy mondjuk egy számítógépemből tudok a kvantummechanikká szabályrendszere szerint valamit csinálni. Tehát például, tehát hogy azt mondom, hogy már pedig most ilyen kvantumrendszert szeretnék, hogy ez az én, a kvantumrendszereknek is vannak belső szabályai, nem tudom, van egy úgynevezett Hamilton operátor, ami az energiát írja le, és akkor, hogy milyen energiaszinteken, hol működik, milyen energiaszintek vannak az összetett rendszerben, és azok hogyan hatnak egymással kölcsön, ezeket tudom változtatni. Ez például hasznos lehet a szimulációban. Tehát, hogyha akarok egy kvantumrendszert szimulálni, akár azért, hogy mondjuk megértsem a szupervezetést, akkor szeretnék játszani a kvantummechanikával, hogy most egy kicsit a kvantummechanika szabályi szerint, de egy picit más peremfeltételekkel akarom ezt a rendszert működtetni. És hogyha ezt megtudom, hogy ilyen peremfeltételek mellett működjön ez a kvantummechanikai rendszer, akkor látom, hogy aha, na most mit tudja, most magasabb hőmérsékleten is még volt szupravezetés. Na akkor kicsit még csavargassunk rajta. Most egy picit változtassuk, hogy hogyan van, nem tudom, ez a harmadik rendszer, ez még hogyan kölcsönhat vele. Fú, na még magasabb lett. És akkor így, ha tudok ezzel a kvantummechanikával ilyen játszani, akkor ebből kijöhet egy megértés, aminek a vége lehet egy új anyag is. Vagy lehet egy újfajta molekula, ami egy gyógyszerben lesz hasznos. Tehát, hogyha tudok játszani a kvantummechanikával, mert ugye nincs igazából a tapasztalatom, és elméletileg is nagyon nehéz új dolgokat felfedezni veled, illetve intuíciót szerezni hozzá. De hogyha vagy interaktívat tudok lépni valamilyen, akár egy számítógépes programon keresztül a kvantummechanikával, és látni, hogy mi történik, hogyha amit változtatok rajta, akkor ez a megértés nagyban segítheti majd.
Ez nagyon jó, tehát az intuíciónk az a kapcsolatban lehet, ami tapasztaltunk. Tehát nyilván ott nem lesz intuícióm, ahol mi alapján lenne. De jól értem, hogy azt mondod, hogy nem a való világba kísérletezgetünk, hanem azokat a szabályszerűséget alapul véve, amiket tudunk, számítógépen belül kísérletezgetünk. Kicsit olyan nekem, mint amikor az időjárás előrejelzési modellezéssel dolgozunk, és akkor megmondjuk, hogy mi fog történni, és ezzel az a jó, hogy az a számítógépben történik, tehát olyan nagyon nagy bajt nem tudunk okozni, még mondjuk, hogyha játszadozunk a természetbe, ott azért lehet ebből galiba rendesen, hogyha jól értem.
Hát nem is igazán most itt ez egy ilyen kis rendszerekről van szó, galiba igazából nem lenne belőle, csak nehéz megcsinálni. Tehát ahhoz, hogy kipróbáljunk egy új szupravezetőt, az egy új fajta anyagokat kell vagy összeötvözni, új molekulát kell létrehozni, azt egy új fajta kémiai folyamattal kell megépíteni, azokat tisztán kell tartani, azokat meg kell tudom figyelni közelről. Tehát rengeteg sok kísérleti bonyolalom van ebbe, és ezeket mind ki lehet iktatni, hogyha van egy kvantum számítógép, és azt mondom, hogy oké, most kitaláltam egy olyan molekulát, ami nincs is, de nézzük meg, hogy hát ez a hipotetikus molekula, ez amit csinálna. Jó, és egy kicsit még változtatom a szabályokon, és akkor lehet, hogy ez a játszás, ez a hétköznapi, vagy ilyen, hogy is mondjam, tehát ilyen, ez a tapasztalat, ami kialakul az interakció során ezzel a kvantummechanikai játszadozással, ebből kijön egy olyan megértés, amivel a végén lehet, hogy eljutok egy olyan anyaghoz, ami már a valóságban is létezik, de addig egy ilyen gondolatkísérleten keresztül jutottam el, viszont a gondolatkísérleten azt tudtam gyorsan változtatni, és akkor tudtam találni a tendenciákat, hogy aha, hogyha ezt egy picit megváltoztatom, akkor máshogy működik az egész, akkor most jobb lesz.
Igen.
De ezeket, hogyha egy fizikai laborban kéne megcsinálni, lehet, hogy bizonyos lépés teljesen lehetetlen lenne, más lépések meg iszonyatosan bonyolult és költségesek lennének.
És te ezen a területen dolgozol. Ugye itt algoritmusokról van szó, ezek szerint azoknak létrehozására, hogy ez szoftveres szinten, hogyha a saját területedet most egy kicsit belevihetünk Gién Andrást, aki minden nap amilyen területen dolgozik, vázolnád nekünk, megint csak hétköznapi nyelven, hogy melyik az a fő kérdés, ami téged éppen aktuálisan nagyon érdekel, és ami még irányba mész, mert ha jól érzem, most kicsit afelé közeledünk, az az a terület, amely végig is, amiben benne vagy, és a hétköznapjaid, amiről neked szólnak, ugye?
Igen. Tehát itt akkor egy picit a kvantumszámítógépekről akarom mondani azt, hogy a kvantumszámítógép azért kvantumszámítógép, mert a kvantummechanika szabályai szerint működik a belsejében, a lényegét tekintve. Uh-huh. És néha szokták ezt mondani, hogy egy kvantumszámítógép az sokkal gyorsabb, de én ezt nem szerettem mondani, mert nem gyorsabb egy kvantumszámítógép. Egy kvantumszámítógép az úgymond egy lazább szabályrendszer szerint működik, vagy egy gazdagabb szabályrendszer szerint működik, ezért bizonyos dolgokra hatékonyabb. Tehát tud olyan trükköket csinálni, mint hogy a foton a hajszát jobbról és balról egyszerre kerülj meg, még egy klasszikus számítógép vagy jobbról kerülj, vagy balról.
Igen.
És amikor ez már nem egy foton, hanem sok foton, 50 foton, 100 foton, 1000 foton, és ezeket tudom még egymással interferálni, meg ilyen kapukat berakni, akkor olyan műveleteket tudok végezni, amiket egy klasszikus számítógép csak pislog és nem tudja megcsinálni ilyen egyszerűen. Nagyon sok időbe telne ezt akár szimulálni is egy klasszikus uh-huh. számítógéppel. És ez hasznos lehet különböző feladatokra is. Én azt próbálom megérteni, hogy mik azok a problémák, ahol a kvantum számítógép az hasznos lesz és hatékonyabb. Tehát azt mondja, hogy a kvantum számítógép néhány problémára sokkal hatékonyabb. Nem gyorsabb, inkább egy picit lassabb, mert nagyon sok bonyolalom van a megépítésével. Picit lassabb, viszont néhány problémára elképesztően sokkal hatékonyabb. És azt kéne megérteni, hogy mik ezek a problémák, amiket hatékonyabban tud megoldani, az a kvantumos működés, ez hasznos, és ténylegesen gyorsít az egész folyamaton, és ezeket keresem én. És itt amik ilyen ígéretes irányok, az például a kvantum szimuláció, tehát akár anyagok, új egzotikus anyagok kifejlesztése és megértése, vagy új molekuláknak a megértése, molekulák egymással kapcsolódásának a megértése, és kémiai folyamatok feltérképezése, ezek nagyon ígéretes dolgok, mert ezek olyanok, amik a kvantum mechanikán alapuló jelenség, ezért a kvantum számítógép az egy természetes eszköz, hogy ezt leszimuláljuk és megértsük vele. Én egy picit ezzel is foglalkoztam, de nem ez az elsődleges kutatási területem. Én olyasmivel foglalkoztam mostában elég sokat, hogy hogyan lehet mondjuk különböző ilyen adathalmazoknak a megértésére, akár ilyen gépitanulásban felmerülő problémákat egy kvantum számítógéppel hatékonyabban megoldani. Hogyan lehet egy nagy adathalmazban, egy bonyolult kérdésben olyan rejtett mintázatokat felfedezni, amiket egy gépitanuló algoritmus azt fel szeretné fedezni a rejtett mintákat, de az sok időbe telik, és nehéz megtalálni. Esetleg egy kvantum számítógép hatékonyabban tudja felismerni ezeket a mintázatokat, vagy hatékonyabban találja meg ezt a egyszerű, leegyszerűsítő képet, ami jól leírja ezt a zajos adatot, amit kapok, hogy ezt hogyan lehetne egy kvantum számítógéppel még hatékonyabban csinálni.
Lehet, hogy oltári hülyeséget mondok, de ha jól mondom azt, hogyha azt mondom, hogy ez rengeteg adat keletkezik ma. Tehát valami hihetetlen mennyiségű területen. Ezt valahogy szeretnénk feldolgozni, valakinek sikerül, valakinek nem, országok, cégek, magán. A kvantum számítógépek adhatnak arra lehetőséget, hogy azokat a mintákat, amiket mi eleve nem is tudjuk rálátni, mert az agyunk ehhez kevés, és a számítógépeink is kevesek, és nem a sebesség szempontjából, ha jól értem, hanem a hatékonyság szempontjából jó lehet. Olyan mintákat vehet észre, amely mondjuk számunkra, nem tudom, a működéseinket, akár a egyes területeken a jogrendünket, más területen, tehát ezeket segítheti, tehát bizonyos fontos döntéseket is például. Tehát jól értelmezem, hogy ebbe az irányba tud segíteni, vagy segíthet?
Hát általánosságban ilyen gépi tanulási folyamatokban bízunk benne, hogy segíthet. Itt egy probléma van, hogy ugye rengeteg sok adat termelődik a világban, és a kvantum számítógép meg picike, pláne amik most elérhetőek, tehát valójában ezt a sok adatot kéne egy kicsi kvantum számítógéppel ötvözni, aminek megvannak a maga nehézségei. Ezért én azt gondolom, hogy ez egy ígéretes alkalmazás, de még nem világos, hogy mennyi lesz a praktikusan ez hasznos, vagy mikortól. Lehet, hogy ez mondjuk csak 50 év múlva lesz ez hasznos, lehet, hogy csak 100 év múlva, és lehet, hogy mondjuk molekulák szimulálására már 10-20 éven belül jó lesz egy kvantum számítógép. Tehát ez nem világos, ezért kutatjuk még, hogy találjunk olyan olyan alkalmazási területeket, vagy olyan részproblémákat, ahol ez a kvantumos előny ez nagyon hamar már elérhetővé válik, és már nagyon hamar hasznos lesz. De itt azért sok kívás van, és ennek a része az hardveres, hogy egyszerűen a kvantum számítógépek, ha lenne egy akkora kvantum számítógépünk, mint annyi bitből álló, vagy annyi akkora memóriájú, vagy olyan processzor sebességű, mint egy személyi számítógép, csak ugyanezt mindezt kvantumos szabály szerint föntartva tudná csinálni, akkor bizonyára tudnánk ilyen gépi tanulást gyorsítani vele. De az még nagyon messze van, hogy egy akkora kvantum számítógép építsünk, ami megfelelne egy jelenlegi laptopnak mondjuk a méretének, mert még ilyen 50 kubit körül vannak a mostani legnagyobb számítógépek kvantumból.
Az nagyon érdekes. Arról beszélünk, hogy mi a technológia, nem tudom, high-tech része tényleg, tehát hiszen Caltechről van szó, arról beszélünk, hogy mi a csúcs, és arról, hogy most elmondod a végén, azt érzem, mint amikor ilyen féltéglányi mobiltelefont emeltünk a fülünkhöz a 90-es éveknél, és ha valaki már látott, már nagy ember volt. Tehát, hogy úristen, mennyire az elején vagyunk még ennek, és lehet, hogy 20 év múlva beszélünk, akkor már nevetünk rajta, hogy ezek voltak a kihívások.
Hát én remélem, hogy így lesz, de egyébként a helyzetennél valójában még extrémebb, inkább az 50-es évek Tobányi méretű számítógépeinél tartunk, amikor a debugging az jelentett, hogy oda kellett menni a relébe, kiszedni belőle a pukhálót, és visszatenni, hogy működjön a gép, mert ott volt benne egy pukháló.
De hát ez figyelj, de viszont ez nagyon izgalmas, azért mégiscsak egy hőskorszak. Tehát, hogy ez, ugye ma már azt sem tudják az egyetemen, amikor szoktam a diákoknak mondani, hogy a floppy diszket se tudják mi az. Tehát nem tudják, hogyha nem az IT területen vannak, akkor nem vágják. Tehát ez valószínűleg megint csak egy olyan korszakban vagyunk, amely valamikor nevetséges, és lehet, hogy 10-20 év múlva már simán. Hogyha 10 évre most előre, és tudom, nem vagyunk jövendő mondok, de mondjuk 10 év múlva beszélgetünk mi valamilyen felületen, te mikor érzed azt, hogy elégedett vagy, és tényleg sikerült valahova eljutni, ahova lelki szemeid előtt, amikor elkezdtél ezzel foglalkozni, jutni szerettél volna? Tehát mi az egy molekula kifejlesztése, egy szuper impregnált agyag, vagy nem, tehát mi az a terület, amikor úgy érzed, hogy na, ez sikerült, visszavonulhatok, vagy nem tudom, vagy mehetek még mélyebbre a területen?
Hát én még nem szeretnék 10 év múlva visszavonulni, de szóval azt hiszem, hogy már az egyik ilyen mérföldkő, azt már elértük, talán most az elmúlt 1-2 évben, és ez pedig az volt, hogy demonstrálni, hogy legyen is akármennyien nyakat tekert és értelmetlen feladat, de legyen valamiféle feladat, amire egy kvantum számítógép már hatékonyabban működik, mint a legnagyobb szuper számítógép a Földön. És jelenleg, hát ez egy eléggé nyakatakert dolog, de ez ahhoz kellett, hogy voltak szkeptikusok, akik azt mondták, hogy a kvantum világnak a furcsaságai, azok az elméletben megvannak, de gyakorlatban úgyis a zaj olyan erős lesz, hogy ez képtelenség lesz, soha nem leszünk képesek arra, hogy ebből bármit is a nagyvilágba összekössünk, és ez mindig el fog veszni, és ez törvényszerű, hogy ez sosem lesz ebből semmiféle használható technológia. Uh-huh. Voltak ilyen hangok is, egyre kevesebb, ahogy mentünk az időben, de még mai napig vannak szkeptikusok, akik azt mondják, hogy volt ez a kísérlet, de az nem úgy volt, meg nem hiszem, én inkább hiszek ebbe a kísérletbe, de nyilván még fejlődni kell, és akkor itt látjuk, hogy évről évre jön a újabb eredmény, akkor majd megnyugszunk, hogy ez működik. De szóval a lényeg az, hogy a Google 2019 végén demonstrálta az 53 kvantumbites kis mini számítógépével, hogy az egy bizonyos problémát úgy tud megoldani, hogy az tényleg sokkal gyorsabban oldja meg, mint a legnagyobb szuper számítógép a Földön. És ez a probléma, ez lényegében az volt, hogy hát szimulálj, légy szíves, te kvantum számítógép, egy kvantum számítógépet, ami ezt a programot futtatja le. Méghozzá pont saját magadat szimuláld, és futtasd le ezt a programot, amit rajtad akarunk futtatni, és nézzük meg, hogy mi az eredmény. És mivel ez már 53 kubit, és bizonyos értelemben exponenciálisan növekszik a szimulációs költség egy klasszikus számítógépen, egy ilyen teljesen ilyen Móriczka random feladatnak a megoldását, hogy abból mi fog kisülni, hát semmi értelmes nem fog kisülni, de valami kijön, de hogy mégis, hogy mi jön ki ebből az egész áramkörből a végén, azt klasszikusan leszimulálni nagyon bonyolult. Viszont a kvantum számítógép meg akkor kicsit zajos, meg még kicsit töketlen, de azért nagyjából amit kiad, és azért az már valamennyire tükrözi azt, hogy minek kéne kijönni belőle, és ebben már egyszerűen jobb. Tehát ha nem is tökéletes ez a kis kvantumchip, de már azért annyira levitték a zajt benne, hogy már nem teljesen ilyen szürke homály, valami kis csúcsok már látszak már. Tehát már egy picit látszik, hogy az eredmény, amit várnánk, ahhoz közelít, még zajos, de már ott van benne a jel. Tehát van ez a jel és zaj arány, ami, uh-huh. ami ugye az ilyen kis kiértékelésében ott van, és már jel-zaj arány már olyan, hogy már érzéket egy pici jel, tehát már valami kvantumosságot sikerült kihozni, és már ezt a pici kvantumosságot is úgy tűnik, hogy nagyon nehéz klasszikusan szimulálni. Tehát még ennyire zajos kvantumszámítógép szimuláció is már meghaladja a képességeit a legjobb szuperszámítógépeknek, vagy legalábbis napokig kellene futnia, hogy leszimulálja, míg a chip meg beadom, lefut, és akkor kiadja pár másodpercen vagy percen belül az eredményt.
Ez az egyik, amit mondtál, és a másik, tehát hogyha jövőben nézünk, tehát ez megtörtént 2019 végén.
Igen, igen. Hát szóval ez annak a demonstrációja volt, hogy a kvantum számítógép nem csak elmélet, hanem a gyakorlatban is úgy tűnik, hogy ez megépíthető, és tud valamiben, ha egészen Móriczka feladatban is, de tud előnyt kovácsolni a kvantumosságából. És hát szerintem a következő ilyen, az én területemben a következő nagy mérföldkő, ami tényleg egy nagyon komoly dolog lesz, amikor már valami olyan problémát tudunk majd megoldani hatékonyabban egy kvantum számítógéppel, ami tényleg érdekel is minket, nem csak egy ilyen légből kapott feladat, hanem valami, akár legyen ez egy molekulának a szimulációja, akár legyen ez egy valamiféle újféle anyagnak a megértése, vagy pedig valamiféle nem tudom, matematikai problémában levő struktúrának a felfedezése, bármi is legyen az, hogyha van egy olyan probléma, ahol már tudunk legalább valakit érdekeljen őszintén az a probléma, és ha azt meg tudjuk oldani kvantum számítógéppel gyorsabban, akkor az már mutatja, hogy ennek az egésznek van jövője, és volt értelme rajta dolgozni, és hát ugye remélhetőleg akkor előbb-utóbb egyre szélesebb alkalmazások lesznek majd. És valójában még nem egészen világos, hogy milyen alkalmazásai lesznek a kvantum számítógépnek, hogy mire is lesz igazából majd hasznos 20-30 év múlva, de valójában ez akkor sem volt világos, amikor épültek a szobányi méretű rendes számítógépek. Azt mondták az emberek, hát igen, most mit én ott számolunk vele, amilyen bonyolult ilyen fizikai problémát, ami valamiféle, maghasadást modellezünk, hogy valami ilyesmi, ami egy ilyen tudósok világában egy ilyen nagyon, nagyon szakmai kérdést akartunk volna megválaszolni. És mi történt? Ugye 50-es évek után eltelt 70 év, és mindenkinek a zsebében egy akkori mércével elképzelhetetlen szuper számítógép van mindenki zsebében a mobiltelefonjába, és azzal teljesen hétköznapi dolgokat csinál, ami hasznos az élete szempontjából remélhetőleg, néha esetleg haszontalan, de mégis lehetősége van rá, hogy csináljon elképesztő dolgokat. És ez biztos, hogy nem látták az 50-es években még, hogy ez lesz belőle.
Így van, hát felhívja a figyelmét arra, hogy mennyire szükség van ilyen kutatásokra, és mennyire jó, hogy például most ez egy ilyen telefonon keresztül veszem fel a te hangodat, tehát ez onnan jön, tehát volt értelme már csak ilyen szempontból is. Hát András, én azt kívánom neked, hogyha 10-20-30 év múlva visszahallgatod ezt a beszélgetést, nem mondom, hogy kvantum számítógépen, vagy nem kvantum számítógépen, akkor azt mondd, hogy milyen érdekes volt, akkor ezeket gondolkodtam, és azért milyen érdekes irányokat vett az élet, amiket nem láttam, és miért olyat, amit viszont láttam előre. Én neked nagyon köszönöm ezt a beszélgetést. Nem mondom, hogy mindig mindent most is értettem, és értettünk, de hogy biztos, hogy sok olyan dolog volt, amit magammal viszek, és remélem többen. És azt szerettem volna ez a műsorra, megműszintünk az emberek ezt meghallgatják, hogy halljanak olyan dolgokról, amelyek nem holnap teszik mássá az életünket. Nem holnap lesznek fontosak, de holnap után egészen biztos. És erről ma is kell hallanunk, amikor majd döntéseket kell hozni, és bizonyos irányba menni, vagy támogatni dolgokat. Én a magam kis szerény részével így próbáltam ezt a gondolat, ezt a tudományos vonalat támogatni, és nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést.
Én is köszönöm a meghívást, és hát remélem, hogy tudtam egy kicsit átadni a kvantumvilág egzotikusságából és érdekességéből a hallgatóknak is.
Ez volt az Igenek és Nemek. Ha tetszett a műsorunk, kövess bennünket az igenekesnemek.com, illetve a Facebook és az Instagram oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottál!